A mai délelőttön folytatjuk tovább a Küldetésünk van című sorozatunkat, amelynek során az apostolok cselekedeteiről írott könyvet tanulmányozzuk hétről hétre. Pünkösd van, de nem a pünkös történetéről szóló bibliai részt fogjuk olvasni, mert néhány héttel ezelőtt olvastuk, és a Szentlélek személyéről folyamatosan beszélgetünk, hiszen az apostolok cselekedeteit akár úgy is nevezhetnénk, hogy a Szentlélek cselekedetei. Tehát egyáltalán nem áll távol a pünkösdi eseményektől mindaz, amiről a mai napon szó lesz. Így olvassuk tehát Isten igéjét ezen a mai délelőttön az apostolok cselekedetei 15. fejezetéből, az első verstől a 35. versig tartó részt. Így hangzik tehát az élő Isten szava az apostolok cselekedeteinek 15. fejezetéből, az első verstől. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket Antiókhiában. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Főnícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Testvéreim, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. És ezzel egyeznek a próféták szavai, amint megvan írva. Ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom azt, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a népek, amelyeket tulajdonoknak neveztem. Így szól az Úr, aki ezeket öröktől fogva ismertétette. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókhiába. Mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiókhiai, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban. Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben. Ők tehát, miután útnak indították őket, lementek Antiókhiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Júdás és Szilász, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Azután ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket. De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Pál és Barnabás pedig Antiókhiában maradt, többekkel együtt tanítva és hirdetve az Úr igéjét. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy te az egység Istene vagy, és dicsérünk ezért. Urunk, szeretnénk meghallani ma is a te szavadat, átvenni tőled mindazt, amit a mennyből akarsz mondani számunkra, hogy megtegyük a te akaratodat itt a földön. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy vita támad egy gyülekezetben. És ebben a 35 versben kétszer is elhangzik az, hogy vita támad. Nagy vita támad az antiókhiai gyülekezetben, és később nagy vita támad a jeruzsálemi gyülekezet apostoli gyűlésében. Mi történik itt? Nagy viták egy gyülekezetben? Nagy viták az Isten népe között?
Hát hogy lehet ez? Úgy lehet, hogy nagy viták mindig lesznek. Az nem kérdés, hogy vitás helyzetekkel szembesülni fogunk. A kérdés az az, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a helyzeteket, hogyan tudjuk a közöttünk ébredő vitás kérdéseket Isten akarata szerinti módon rendezni. Erre mutattak 2000 évvel ezelőtt rendkívül jó példát az elődeink, ott a jeruzsálemi és antiókhiai gyülekezetekben. Felmerül egy vitás kérdés. Milyen szempontok szerint döntsön egy gyülekezet, amikor megosztó és kritikus kérdésekről van szó? Hogyan gondolkodjunk olyan helyzetekről, amikkel eddig még nem szembesültünk? Sem az antiókhiaiaknak, sem a jeruzsálemieknek nem kellett eddig szembesülniük hasonló kérdésekkel. Nincs előttük minta. Hogyan kell dönteni ilyen helyzetben? Ki a felelős? Kinek a kompetenciája, hogy döntsön ilyen helyzetekben? És lehetséges egy szinte késhegyre menő vitát végül egységben lezárni. Így van? Igen. Az élő gyülekezetekben lehetséges a vitás kérdéseket szeretetben és megnyugtatóan rendezni úgy, hogy mindez előre mutat. Egy élő gyülekezetet nem tesz tönkre egy felmerülő vitás kérdés, hanem megerősíti őket Krisztusban. Erre látunk itt példát. A jeruzsálemi apostoli gyűlésnek a hozzáállását szeretném ezen a mai délelőttön három pontban bemutatni nektek. És ez a három pont, ez eligazító, iránymutató és érvényes ma a Trinity Baptista gyülekezetre nézve is. Sokszor elhangzott már az elmúlt 19 hétben, mióta ebben a sorozatban vagyunk, hogy a gyülekezetünknek úgy kell működnie, mint ahogy a jeruzsálemi ősgyülekezet működött. Úgy kell működnie, mint ahogy az antiókhiai gyülekezet gondolkodott a misszióról, mert Isten nem véletlenül adta elénk ezeket a történeteket, hogy később, megértve a saját aktuális helyzetünket, az ige alapján jól tudjunk dönteni, és így tudjunk haladni tovább azon az úton, amit Isten elrendelt a mi gyülekezetünk számára. Nagy viták tehát mindig lesznek. A nagy vitákkal kapcsolatban először is mindig tisztáznunk kell egy kérdést. Ez a kérdés mindig két utas. Fontos dologról szól ez a kérdés, vagy nem fontos dologról van szó. Már most szeretném leszögezni előttetek innen a szószékről, hogyha olyan vitás helyzet merülne föl itt közöttünk, amelyek nem fontos kérdésekről szólnak, akkor ennek pont ennyi jelentőséget fogunk tulajdonítani. Mert nem éri meg az időnket és az energiánkat pazarolni arra, hogy nem fontos kérdésekkel fecséreljük el az időnket. Mert ennél sokkal fontosabb az a küldetés, amiben vagyunk. Gyülekezeteket tudnak tönkre tenni stiláris kérdések, stílusbeli kérdések, öltözködési stílusbeli kérdések, zenei stílusbeli kérdések, az Isten tiszteleten való részvételhez kapcsolódó kérdések, gyülekezeteket tudnak tönkre tenni. Pedig ezek nem a fontos kérdések kategóriájába tartoznak, mégis nagyon gyakran olyan vitáknak a gyökerei, amelyekkel gyülekezetek, testvéreink éveken át bajlódnak. És ezzel a gonosznak majdnem nyert ügye van. Mert amíg egy gyülekezet a nem fontos kérdéseken rágódik, addig nem tud a fontos kérdésekkel foglalkozni. Amíg a nem fontos kérdések lefoglalják a figyelmünket, addig a fontos kérdések, például az, hogy mit akar Isten a gyülekezetünkkel, hogyan legyünk jelen a környezetünkben, hogyan mutassuk meg minél több embernek Isten valódi királyságát, ezek a kérdések háttérbe szorulnak. Nem tragédia? De igen. Ezért mondom, hogy legelőször is mindig különbséget fogunk tenni fontos és nem fontos kérdések között. Stílusbeli és hitbeli kérdések között. Itt a jeruzsálemi gyűlés esetében hitbeli kérdésről volt szó. Ez egy fontos kérdés volt. Annyira fontos kérdés volt, hogy ennek a kérdésnek a kimenetelén, ennek a kérdésnek az eldöntésén múlott az, hogy mi ma itt ülünk-e. Ilyen kardinális kérdés volt ez. Számunkra ma már nem olyan égető, és nem tűnik annyira élesnek a zsidóság és a pogányság közötti ellentét. Hogyha annak idején zsidók és pogányok voltak együtt egy gyülekezetben, és ez egy rendkívül fontos kérdés volt a számukra, akkor ma itt a mi gyülekezetünkben ez mennyire lenne fontos kérdés? Hányan vagytok itt pogány származásúak? Hát mindenki, legjobb tudomásom szerint. Mindannyian azok vagyunk. Hogyha az apostolok annak idején nem így döntenek, akkor mi ma nem ülnénk itt. Tehát ez egy rendkívül fontos kérdés volt. Egy kardinális kérdés. Hogyan fogalmaztak ezek a Júdeából lejött némelyek, akik tanították az antiókhiai gyülekezetet? Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Elég kemény tanítás, nem? Azt mondják, a körülmetélés egyúttal az Isten országába való bejutásnak a kritériuma, az üdvösségnek a feltétele. Nézzetek magatokra, drágáim, mondták ezek a tanítók, Aki körül van metélve közöttetek, üdvözül, aki nem, megragadhatja a lehetőséget. Rendkívül kemény, nagyon súlyos kérdésről volt szó. Hogyan lehet üdvözülni? Márpedig a kereszténységnek ez a legfontosabb kérdése. Mit mondunk az embereknek, hogy hogyan juthatnak a mennybe? Miért fontos kérdés ez? Azért, mert az embereknek körülöttünk, a munkahelyeinken, a családjainkban, az iskoláinkban megvan az elképzelése arról, hogy létezik-e a mennyei királyság, és hogy hogyan lehet oda bejutni. Ha létezik, akkor megvan az elképzelés arról, hogy oda tartoznak-e vagy sem. Sokszor elhangzott már az elmúlt hetekben, mióta az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, hogy a kereszténység üzenete éles, elvágólagos. Mit mond Péter? Az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. A mi üzenetünk ez. 2000 év óta a kereszténység üzenete ez. Jézus Krisztus áldozatának az elfogadásával üdvözülünk. Tehát az a kérdés, amivel foglalkozunk, az pontosan az, mint amivel a Júdából lejött tanítók foglalkoztak. Hogyan lehet bejutni Isten királyságába? Csak ők valamilyen gyökeresen más módon gondolkodtak arról, mint ahogyan az apostolok megtanulták ezt az Úrtól, és amit nekünk azóta is képviselnünk kell. Első körben tehát mit tanulhatunk a jeruzsálemi apostoli gyűléstől? Azt, hogy foglalkoztak a felmerülő vitás kérdésekkel. Bármilyen egyszerűen hangzik is ez rendkívül fontos. A gyülekezetünkben nem fogjuk megengedni magunknak azt a könnyedséget, hogy ne foglalkozzunk a felmerülő kérdésekkel. Mert minél tovább maradnak búvópatakként esetleg vitás vagy feszültséget okozó kérdések, annál nagyobb a lehetősége annak, hogy a végén szétbomlassza a gyülekezetünket. Ha a gyülekezet nem kezeli idejében a felmerülő vitás kérdéseket, az belülről elkezdi megbontani a gyülekezet egységét. Ezért tehát mi is úgy vagyunk, elköteleztük magunkat arra a vezetőséggel, hogy a gyülekezetünkben minden felmerülő kérdéssel foglalkozni fogunk. Mindennel, a maga idejében nem fogjuk halogatni, mert a halogatás növeli annak az esélyét, hogy megbomoljon közöttünk az egység. Mit olvastunk? 15. fejezet, 2. vers. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Az antiókhiai gyülekezetben merült fel ez a probléma. Kinek van igaza? Azáltal megyünk-e be a mennybe, hogy elfogadjuk, hogy Jézus meghalt értünk, és a követőivé válunk? Vagy azáltal megyünk be a mennybe, hogyha körülmetélkedünk, pogányokból zsidókká válunk, és betartjuk az Isten törvényeit? De mindet, kérdés nélkül a 613 parancsolat onnantól kezdve, hogy zsidóvá válunk, ránk is kötelező érvényűvé válik. Ez lebegett tehát, ez volt terítéken, ez forgott kockán, hogyan üdvözülünk. És az antiókhiaiak azt mondták, hogy mi foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A gyülekezetekben egy visszatérő motívum az, hogy vitás kérdésekkel nem foglalkoznak, mondván, hogy a mi feladatunk az, hogy fenntartsuk a békességet. De ugye nem nehéz belátni, hogyha nem foglalkozunk a kérdésekkel, az lehet, hogy a felszínen egy darabig békességet fog eredményezni, hosszú távon viszont olyan, mint a víz, ahogyan erodálja a legerősebb kősziklát is. Hiába mondjuk, hogy figyeljetek, nyugalom, ez nem olyan kérdés, ezzel most nem foglalkozunk, majd az idő meggyógyítja, majd kialakul. Nehogy megbántsuk azt a testvért, vagy azt a csoportot, aki ezt a vitás kérdést felvetette. Nehogy így csináljuk, mert akkor nem lennénk békességben. Hosszú távon az értelmetlenül kierőszakolt békesség megbontja a gyülekezet egységét. Mert ahogyan a víz behatol láthatatlanul a legapróbb repedésekbe is, és szét fogja feszíteni még a legkeményebb sziklát is, ugyanez megtörténik a gyülekezetben is. A halogatás rombolja Isten országát. A halogatás bomlasztja a gyülekezet egységét. Ők viszont azt mondták, hogy elébe megyünk a dolognak. Foglalkozni akarunk ezzel a kérdéssel. Nekünk fontosak az antiókiai gyülekezet tagjai, és fontosak azok a testvéreink is, akik jönnek és tanítanak bennünket. Ezért tehát Pál és Barnabás egy küldöttséggel együtt menjenek fel az apostolokhoz, hogy ezt tisztázzák. Szeretnék rávilágítani egy érdekes belső összefüggésre. Antiókhiában megjelennek a Júdeából lejött testvérek. Júdea, ott nem sok gyülekezet volt, az a jeruzsálemi gyülekezet. Akik Júdeából jönnek, azok a jeruzsálemi gyülekezetből jönnek. És amikor Pál és Barnabás megérkeznek Jeruzsálembe, mit olvastunk? Azt olvastuk, hogy az apostolok örömmel fogadják őket, lelkendeznek, amikor meghallják azokat a csodákat, amelyeket Isten Pálon és Barnabáson keresztül tett, és utána rögtön mit olvasunk? Az, hogy megjelentek néhányan olyan testvérek, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták ott a jeruzsálemi gyülekezetben, hogy körül kell metélni azokat. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben lappangott egy belső vita, ami nem jött felszínre egészen addig, még ezt a vitás kérdést néhányak el nem vitték Antiókhiába. Mikor viszont Antiókhiában, az akkori legmissziósabb beállítottságú gyülekezetben megjelent ez a csoport, akkor lángra kapott bent a jeruzsálemi gyülekezetben is ugyanaz a probléma. És hirtelen kiderült, hogy hát tesók, mi nem értünk egyet veletek. Ott voltak bent a gyülekezetben, de nem hozták felszínre a véleményüket. Nem mondták el, hogy mi zavarja őket. Ott lappangott ez a belső feszültség, és egy adott pillanatban elkezdte szétfeszíteni a jeruzsálemi gyülekezetet is, meg az antiókhiai gyülekezetet is. Ezért tehát első körben nekünk, mint Trinitynek foglalkoznunk kell a közöttünk felmerülő kérdésekkel, és foglalkozni is fogunk. Másodszorban mit látunk? Az, hogy a testvérek összevetették a helyzetet, amibe kerültek az Isten szavával. Ez a második kulcs gondolat, a második kritérium, amit egy gyülekezet nem kerülhet meg. Nézzétek, mit olvasunk. 14. 15. vers. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. És ezzel egyeznek a próféták szavai, amint meg van írva. Simon, Péter, az egyik legnagyobb formátumú apostol, beszél a saját tapasztalatairól, megtapasztalásairól. Pál és Barnabás, akik második körben szólalnak fel, szintén beszélnek a saját Isten élményeikről, megtapasztalásaikról. És Jakab, aki a jeruzsálemi gyülekezet lelki pásztora volt, azt mondja, hogy rendben van, hogy nektek ilyen megtapasztalásaitok vannak. Örülünk, hogy Isten élményeket éltek át. Nézzük meg, hogy mit mond ezekről Isten igéje, a Biblia. mert csak akkor tudunk azonosulni ezekkel, csak akkor tudjuk elfogadni őket, és ezen az úton menni tovább, hogyha az, amit tapasztalunk, az megáll a Biblián. Hogyha az, amit tapasztaltatok, az ugyanaz, mint amit Isten kijelentett nekünk az ő szavában. És akkor mehetünk tovább. És ezért mennek is arra tovább. A gyülekezetekben általában ez a két hozzáállás szokott ütközni. A hagyomány, így szoktuk, és a megtapasztalások. Isten ezt mutatta nekem. Isten így és így munkálkodott az életemben. Mind a kettő mehet a kukába, hogyha nem áll meg Isten igéjén. És ezt ilyen határozottsággal szeretném mondani. Mert máskülönben a közöttünk lévő egységet szét fogja dobálni az ördög. Két hozzáállás fog vagy szokott általában ütközni. Az egyik a hagyományoknak a világa. Amikor attól várjuk, hogy megtartson bennünket, hogy hogyan szoktuk mi csinálni. Mi az, ami számunkra biztonságot ad? Mik azok a keretek, amik nekünk ismerősek? Ezek a hagyományok. A másik pedig, amikor valaki újra és újra a saját megtapasztalásaira, Isten élményeire hivatkozik. Mind a kettő fontos. Nem véletlenül zajlik úgy nálunk egy istentisztelet, vagy egy házi csoport, vagy egy gyülekezeti alkalom, ahogy. Mert ezt látjuk jónak, és a Bibliában megalapozottnak. Vágyunk arra, hogy itt vasárnaponként és a kisebb csoportjainkban bizonyságot tegyetek arról, hogy Isten hogyan munkálkodik az életetekben. Hogy legyenek Isten élményeink mindannyiunknak. De sem a hagyományaink, sem pedig a megtapasztalásaink nem írhatják felül a gyülekezetünkben Isten igéjét. Mindent ezen fogunk lemérni és megvizsgálni. Mindig ez lesz a kérdés. Egyezik-e az, amit mondasz a Bibliával? Ha igen, örülünk neki, ezen az úton megyünk tovább. Ha nem, akkor ha belefér a Biblia összefüggéseibe, és számodra az a gyakorlat, rítus, szokás, hagyomány fontos, gyakorold bátran. De nem lesz annyira fontos, hogy ezen szétmenjen a gyülekezetünk egysége. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott az Úr. Megtapasztalások. Jakab pedig rámutat arra, hogy ezen az úton kell tovább menni, mert Isten igéje ezt támasztja alá. És végül, harmadik körben. Miután úgy döntöttek, hogy foglalkoznak a vitás kérdéssel, és nem söprik a szőnyeg alá. Miután összevetették az igével, nem pusztán felolvasták azt a bibliai gondolatot, amit erre vonatkozónak gondoltak, hanem aktualizálták a saját gyülekezetükre nézve, és egy határozott iránymutatást fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. Ez a harmadik elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy egy gyülekezetben fennmaradjon az egység. Ezt szeretném nektek illusztrálni most egy kis jelenetben. Árpi, gyere, kérlek, és Feri, te is gyere, Máni, és Zagyva István, gyere, kérlek. Ti lesztek a gyülekezet. Álljatok itt egymás mellé, és fogjátok meg egymás kezét. És Ági, gyere, kérlek. És Ibolya, gyere, kérlek, te is. Ők a gyülekezet. Ibolya, kérlek, állj oda a másik végére. A vita természeténél fogva mindig két véleménynek az ütközése. A gyülekezet, legyen mondjuk ez most például a mi gyülekezetünk, ez a mi gyülekezetünk. Láthatóan egységes, az emberek kapcsolódnak egymáshoz hitben és szeretetben. És akkor felmerül egy vitás kérdés, ami elkezdi megosztani őket. A vitának a természete mindig az, hogy szét akar szakítani. Két részre akar bontani. A vitának a természete mindig az, hogy vagy ez az igaz, vagy az az igaz. És ez elkezdi széthúzni a gyülekezetet. Na most akkor kezdjétek el széthúzni ezt a gyülekezetet. Tehát ez a vitának a természete. Elkezdi széthúzni a gyülekezetet. Csak bátran és erősen. Ez egy erős gyülekezet láthatóan. De mi történik akkor, hogyha ezeket a vitás kérdéseket nem kezeljük? Ez történik. Fogd meg, légy szíves, még egyszer a kezét. Ha a vitát nem kezeljük, nem foglalkozunk vele, azt mondjuk, hogy a lényeg a békesség. Legyen minden rendben. Tűnjön úgy, hogy szeretjük egymást. Ez a lényeg. Hogyha nem kezeljük, akkor a vita folyamatosan szét fog húzni. És amíg a gyülekezet azzal foglalkozik, hogy minden erejével megtartsa az egységet, mert érzik, hogy valahogy belülről ez feszít, addig nem tud más értelmesebb dolgokkal foglalkozni, mert mi fogja lekötni a gyülekezetnek a figyelmét? Mindig és folyamatosan. Az, hogy itt van közöttünk ez a dolog, mindenki erről beszél. Valahogy mindenkinek tudomása van róla, de mégsem jutunk egyről a kettőre. Mindenki tud arról, és mindenki feszül benne, húzzátok még egy kicsit. Mindenki feszül ebben a kérdésben, de hogyha nem foglalkoznak vele, ha halogatják, akkor ezek a vitás kérdések, amíg nem dönti el egy gyülekezet, hogy a vitás helyzetben melyik az igazság, addig a gyülekezet nem tud előre haladni, hanem feszülni fognak, és az fogja őket lekötni, hogy valami nem jó, és ebbe belefeszülünk. Köszönöm szépen. Hát ezért nem megengedhető, hogy ne kezeljük a közöttünk felmerülő vitás kérdéseket. Ezért nem megengedhető, hogy azonnal kutassuk, hogy hogyan gondolkodik erről Isten. És ezért nem megengedhető, hogy amikor megértettük a Bibliából, hogy hogyan gondolkodik Isten erről a kérdésről, akkor a vezetőség határozottan irányt mutasson, és azt mondja, hogy az Isten igéje alapján ez az igazság, és az igazságnak az a természete, hogy egy van belőle, nem lehet kettő. Egy igazság van, és az a célunk, és az a feladatunk, hogy ezt megtaláljuk. Egy gyülekezet vezetőségének kötelessége, hogy határozott iránymutatást fogalmazzon meg a Biblia alapján olyan helyzetekben is, amelyekkel eddig még nem szembesültek. Nekünk könnyű már így utólag elolvasni, és gyönyörködünk benne, hogy Jakab, Péter, Pál, Barnabás és az egész apostoli gyűlés jó döntést hozott. És a Szentlélek láthatóan melléjük állt, és Isten munkája láthatóan ment tovább. De nekik ez korán sem volt olyan egyszerű. Óriási dolog forgott kockán. Hova tegyük le a voksunkat? Mit gondol erről a helyzetről Isten? Rendkívül tiszteletre méltó, hogy ezek a férfiak azon feszültek, azon gondolkodtak, hogy mit tanít erről a helyzetről Isten. A gyülekezetünkben időnként, napjainkban is felmerülnek nézeteltérések, vitás kérdések, feszültségek. Nagyon kérünk benneteket, hogy folyamatosan imádkozzatok értünk a vezetőségért. Nagyon kérünk benneteket. Rendkívül fontos. Sokat bízott a gyülekezetünkre az Úr, és mi érezzük a vezetőségben ennek a súlyát a vállunkon. Mióta ezt a nagy arányú növekedést tapasztaljuk, megnövekedett a kezelendő helyzetek száma is. De soha egyre sem mondtuk azt, hogy nem foglalkozunk vele. Mert érezzük, hogy ez a kötelességünk, és tudjuk Istentől, hogy az a feladatunk, hogy megértsük, hogy mit gondol erről Isten, és hogyha olyan helyzettel és kérdéssel szembesülünk, ahol még eddig nem jártunk, akkor sem mondhatjuk azt, hogy hát urunk, mi még ilyet nem láttunk, akkor ezzel nem foglalkozunk, hanem addig kell olvasnunk és kutatnunk az igét, amíg meg nem értjük, hogy most, ebben a helyzetben mi Isten akarata, ami a Bibliában meg van írva, de a legfrissebb írás is 2000 éves. Hogyan vonatkozik ez most a Trinity-re? És bízom benne, hogy úgy érzitek magatokat, hogy eddig még mindig megtaláltuk, hogy mi Isten akarata. És ezen is leszünk folyamatosan. Időnként hivatkoztam már rá, de most ennek a kérdésnek a kapcsán szeretném még egyszer kihangosítani és aláhúzni. A gyülekezetünk vezetősége elhatározta, hogy semmilyen kérdésben nem állunk fel addig egy megbeszélésből, amíg 100%-os egységre nem jutunk, és ezt a 100%-os egységet és véleményt ezt 100%-os egyetértésben nem képviseljük. Minden döntésünk, amit elétek hozunk, ilyen. És meggyőződésünk, hogy ez kedves Istennek, itt is ezt látjuk, és egy jól működő és élő gyülekezet sok-sok vitás kérdést tud maga mögött hagyni úgy, hogy a gyülekezet nagy része nem is értesül róla, mert jól működik. Mert a vezetők azt tudják mondani, hogy arra megyünk. Tudjátok, mikor jönnek újra és újra kérdések, amikben nincsen egyetértés? Hogyha nincsen vezetés. Hogyha az emberek elkezdenek mini vezetőkké válni. Mert úgy érzik, hogy nem jól működik a dolog, de nem megy senki elől. És hogyha nem megy senki elől, hát akkor majd én a saját területemen kezembe veszem az irányítást. Ha a vezetők nincsenek a helyükön, ha a vezetők diszfunkcionálisan működnek, akkor egy gyülekezet egyre több vitás kérdéssel fog találkozni. De ha a gyülekezet a helyén van, mindenki teszi a dolgát a maga felelősségi körében. Ha egy gyülekezet imádkozik a vezetőiért, akkor a vezetőket fogja vezetni Isten, és a vezetők tudnak olyan határozott irányt mutatni az élő Isten igéje alapján, hogy az emberek jól fogják érezni magukat. Ugye ti is ezt akarjátok? Egy olyan világban élünk, amikor olyan dolgok szüremlenek be a kereszténységbe, és bombázzák Isten népét, amikkel az eddigi időszakban nem kellett megküzdeni. A házasságokat erodálja a világ itt körülöttünk. A családot erodálja a körülöttünk lévő világ. Évekkel ezelőtt egy lelkipásztornak sem kellett szembesülnie azzal, hogy mondjuk egy homoszexuális pár megjelenik a gyülekezetében, és azt mondja, hogy adj össze bennünket, pásztor. Vagy egy homoszexuális párnak gyermeke van, akit szeretnének Istennek bemutatni. Hogyan kell ilyenkor dönteni? Nem látunk ilyenre példát a Bibliában. De el fog jönni az idő, mert már itt van a kapuban, amikor ezekkel a kérdésekkel szembesülni kell. Na most, az alapvető hozzáállásunkat szeretném elmondani. Mit gondolunk mi a Trinity vezetőségében bármilyen kérdésről? A gyülekezetünk mindenki számára nyitott. Ebben a gyülekezetben nincsenek olyanok, akik büntelenek lennének, vagy büntelenül érkeztek volna a gyülekezetbe. A gyülekezetünk mindenki számára nyitott. Bárhogy lehet jönni, bármilyen nehézséggel, bűnnel, megkötözöttséggel, szörnyűséggel az életedben, mert ez a hely, a találkozások helye minden ember számára Istennel. De ezen a helyen mindig azt fogjuk bemutatni mindenkinek, hogy Isten hogyan gondolkodik rólad. Hogy a bűn bűn. Hogy a bűnt el kell hagyni. Hogy a bűnből lehet szabadulni, még akkor is, hogyha neked nem úgy tűnik. Hogy a legnagyobb diszfunkcióból is helyre lehet állni. Hogy a legnagyobb tragédiának a sebei is be tudnak gyógyulni itt közöttünk. De mindig azt fogjuk képviselni, amit Isten tanít nekünk. Mindenki jöhet, és mindenkit várunk, és mindenkit hívunk, de mindenkit szeretnénk hívni Istenhez, hogy lásd meg magad, hogy ő hogy lát téged. Kegyelem és igazság. Nem tudod felmutatni a kegyelemnek a nagyszerűségét annak, aki nem szembesül az Isten igazságával. Értitek? Ezt fogjuk képviselni minden egyes felmerülő helyzetben. 28. 29. vers. Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Ez a cél. Minden egyes kérdésben ez a cél. Mit gondol a Szentlélek? Ha a Szentlélek gondol valamit, és ez ki fogja jelenteni az Isten igéjében, számunkra ez a mérvadó, ez a fontos, és ezt fogjuk képviselni. Mi ez a négy dolog? Most ezt az igehirdetést nem ennek szenteltem, úgyhogy csak érintőlegesen. Miért pont ez a négy dolog? Bálvány áldozati hústól való tartózkodás, a vértől való tartózkodás, a megfulladt állattól való tartózkodás és a paráznaságtól való tartózkodás. Mind olyan dolgok, amik a zsidó rituális tisztaságnak a kérdéseit érintik. A Bibliánknak egy egész könyve foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, Mózes 3. és 4. könyve különösen. De azt értették meg az apostolok, hogy miután a Szentlélek él bennünk, szentséget és tisztaságot fog megkövetelni bennünk, mert Isten akaratát fogja képviselni bennünk. Ezek után nem kell töviről hegyire bújnunk Isten igéjét, hogy mit is nem szabad pontosan, rituálisan, zsidó tisztasági szempontból. Nem szükséges ezeket pontról pontra tudnunk és betartanunk, mert a Szentlélek ezt ki fogja formálni bennünk. Viszont, mivel zsidók és pogányok élnek együtt egy gyülekezetben, az egyiknek ezek rendkívül fontosak, mert így szocializálódtak, mert ez volt a hagyomány, etc. A másik meg azt sem tudja, hogy miről beszélnek, ezért tehát ezek nem parancsolatok, nem törvények, hanem szeretetből fakadó tanács. Szeretetből fakadó tanács, jól teszitek, ha tartózkodtok, ha nem akartok megütközést a gyülekezeteitekben, ha nem akartok további feszültségeket, kérünk, legyetek tekintettel a testvéreitekre. Ebben a négy dologban különösen, mert ez a négy dolog jelentette a rituális tisztaságnak a csúcsát. Aki ezeket tette, az totálisan elfogadhatatlan. Érthető? A gyülekezetünk egységére vonatkozóan és zárszóként. Ha kérdésed van, tedd fel. Ha valami bánt, keresd meg az illetékest. Keresd meg bennünket a vezetőségben, keresd meg a szolgálati ágadnak a vezetőjét, a házi csoport vezetődet, hogy beszéljünk arról, hogy mi van benned. Ha észrevételed van, és nem kérdésed, jelezd! Ne maradjon benned! Ne engedd, hogy a gyülekezetben testvérek feszüljenek abban, hogy a te véleményed mi, és hogy nem tud napvilágra kerülni. Keresd bizalommal a vezetőidet, nagyon szeretném aláhúzni. Azért vagyunk, hogy Istent képviseljük ebben a gyülekezetben. Keressetek bennünket bizalommal bármilyen kérdésben. És legvégül, szeretném, hogyha együtt hinnénk abban, hogy minden helyzet kezelhető, és minden feszültség feloldható, hogyha együtt keressük Isten akaratát. Minden kezelhető és megoldható, és nem szabad, és nem kell, hogy a gyülekezetünket bármi szétfeszítse. Csak keressük együtt Isten akaratát. Amen. Gyertek, álljunk fel. A mostani imádságunk az egy gyülekezeti megvallás lesz. Egy vallomás. Láthatjátok, időről időre elénk hoz Isten olyan kérdéseket, amikben együtt, egy gyülekezetként oda kell jönnünk Isten elé, és meg kell vallanunk, hogy mi így gondolkodunk. Úgyhogy a következő percekben arra kérlek benneteket, aki teheti és az egészsége engedi, hogy térdeljünk le. Letérdelünk a mi Urunk elé, és azért fogunk könyörögni, hogy mindig tudjunk egységben lenni bármilyen helyzetben is. Örökkévaló és szerető mennyei atyánk, itt áll előtted a te gyülekezeted a térdein. És köszönjük ezt a szimbolikus eseményt, hogy pont egy éve van annak, amikor megajándékoztál bennünket ezzel a helyen. Hogy pont egy éve annak, Urunk, hogy ránk bíztad ezt a helyet, hogy megtöltsük, hogy hagyjuk a te szent lelkedet munkálkodni, hogy ez a hely a növekedés helye lehessen, és a találkozások helye sok-sok ember számára veled. És Urunk, most itt állunk előtted a térdeinken, és szeretnénk megvallani, hogy nagyon fontos számunkra, kiemelkedően fontos számunkra a te néped. Hogy hozzád tartozunk, Urunk, a te nagy családodhoz itt a Trinity-ben. Urunk, szeretnénk elmondani neked és megvallani előtted, hogy mindenkit, aki ehhez a gyülekezethez tartozik, szeretünk. Ebben a gyülekezetben mindenki fontos, Urunk. Ebben a gyülekezetben minden felmerülő kérdést fontosnak tartunk és kezelni akarunk, Urunk. Hogy ebben a gyülekezetben nem engedjük meg az ördögnek, hogy betegye a lábát ide közénk, Urunk. Nem engedjük meg a szétdobálónak, a diabolosznak, az ördögnek, nem engedjük meg, hogy szétdobáljon bennünket, hanem összetartunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy keressük az egységet, mert te magad vagy az egység, Urunk. Köszönjük, Urunk, Jézus, hogy arra tanítottál bennünket, és úgy imádkoztál értünk, hogy egyek legyünk, mint ahogy az Atya, te és a lélek egy. Urunk, ezt tartjuk szem előtt. Nem akarjuk alábbadni, nem akarjuk megkerülni, hanem ehhez ragaszkodunk. És itt a térdeinken ki akarjuk jelenteni, hogy bármi történjék is, mi össze fogunk tartani. Hogyha sírnunk kell, sírunk. Ha meg kell feszülnünk, akkor megfeszülünk. De mindig a te akaratod lesz a legfontosabb a számunkra. Urunk, könyörgünk már most azokért a helyzetekért, amik a jövőben érnek majd bennünket. Könyörgünk teljes szívünkből, Urunk. Ne add, hogy bárki is elvesszen ebből a gyülekezetből vitás kérdések miatt. Könyörgünk, Urunk. Ajándékozz meg bennünket mennyei egységgel. És könyörgünk, hogy Szentlélek, amikor beszélsz a szíveinkhez egyenként, akkor add, hogy mindenki ezt az egységet higgye, vallja és képviselje. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, és komolyan veszed az imádságunkat. Jézus nevében. Amen.